A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg. Péter első levele a 3. részében, a 8-tól 12-ig terjedő versekben.
Cselekedjétek a jót álhatatosan. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonosztért gonosztal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljon a kánokságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet. Mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, hajtjuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban nagy szükségünk van arra, hogy a te házadban legyünk. Szükségünk van arra, hogy ott együtt is meghalljuk a te ígédet. Szükségünk van arra, hogy átéljük azt, hogy hová tartozunk. A te elhívott népednek a tagjai vagyunk. Szükségünk van arra a mindennapokban, hogy ott legyen a szívünkben ennek a tudása, ennek a biztonsága és ennek az öröme. Mert te megajándékozod a tieidet. És bizony elmondhatjuk, hogy sok-sok ajándékunk mellett mindig újra és újra koldus szegényen érkezünk ide, üres kezekkel, üres szívvel, mert megszegényítjük magunkat, mert kipozd bennünket az élet, és szükségünk van arra, hogy te betölts minket. Köszönjük, hogy átéltük közben is egész héten, hogy velünk voltál, erősítettél. Bocsáss meg bennünk, nekünk, hogyha nem figyeltünk erre, ha nem értékeltük, nem éltük ezt meg kellőképpen, és köszönjük, hogy megtisztítasz minket, hogy elédbe állhassunk, hogy betelhessünk a te ajándékaiddal. Ezért könyörgünk most, a te élő igéden keresztül szólíts meg bennünket, töltsd be bennünket csodálatos lelki módon, hogy megélhessük azt, hogy milyen valóságos és mennyire mellettünk lévő Isten vagy, hogy úgy hajszál sem eshetik le a fejünkről, te tudtod nélkül. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket, köszönjük, hogy tanítasz bennünket erre a szeretetre, hogy valamit megértsünk, átéljünk abból, amit te elkészítettél nekünk. Légy velünk az Isten tiszteleten, töltsd be bennünket, hogy a jövő hétnek, a mindennapnak dolgaiban is elvihessük magunkkal mindezeket. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérdezem, hogy akkor lesz énektanítás. Igen, akkor gyere! Szépen, és most kérném a gyermekeket, hogy jöjjenek az Úrasztalához. Áldás, békesség. Féltek tőlem? Hát akkor még egyszer. Áldás, békesség. Áldás. ez az, főnökök, ez az. Na kérem szépen, most az egyik kollégám és nagyon jó barátom történeteiből fogok mesélni, mindjárt meséltem a mongolokról, most a koreaiakról fogok nektek, mert el volt Koreába, és egy napig mesélte az érdekesebb, érdekesebb történeteket, mintha én is ott lettem volna. És a következő, ugye egy európainak a legizgalmasabb kérdése, hogyan fog enni keleten, mert kezébe adnak két pálcikát, és azt mondják, hogy tessék parancsolni. Hát akkor nagy bajba vagyunk, ugye, mert mi nem tudjuk a rizs pálcikával enni. Hát ő megpróbálta, ott harcolt vele, összeszorítva a fogát, úgyse tudta berakni, tehát akár össze is szoríthatta, és ott próbált rizst enni. És egy olyan 5-10 perc múlva egyszer csak föláll a házigazda, és behoz neki egy villát, és azt mondja, hogy parancsolj. Mindjárt más lett a helyzet. És mondja, hogy miért adtok egy villát? Azért, mert megpróbáltál pálcikával enni. Aki nem próbál meg, annak nem szoktunk adni. Ugye? Villát tudnélik. És az jutott eszembe, hogy hány kérdésünk van az Istenhez, és nem kapjuk meg. Miért? Hát az az érzésem, hogy van itt egy kis valami hasonlóság, hogy ha meg se próbálunk valamiért tenni valamit, akkor hiába kérjük az Istentől. De ha megpróbáljuk, és netán mégse tudjuk, akkor megadja. Igaz, hogy ez a közmondás, ezt azért szeretném, hogyha itten megkülönböztetnénk, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít, ez nem erről szól, hanem arról szól, hogy aki valamit megpróbál, de nem tudja, az Isten kinyújtja a kezét, és segít neki, és megadja. De sok kérésünk van. Hát a gyerekeknél a legtöbb, amire én visszaemlékszem gyerekkoromban, az a különböző iskolai órákhoz kapcsolódott, hogy meg se próbáltam megtanulni a matematikát és a fizikát. Ennek okán hiába kértem az Urat, hogy nehogy feleljek, feleltem. Igaz? Tehát, ugye ezt jegyezd meg jól, hogy valamit kérsz az Istentől, próbáld meg. Az Isten szereti azokat, akik megpróbálják. Az nem baj, ha nem sikerül. Majd ő segíteni fog, jó? Köszönöm szépen, áldás, békesség! A 170. dicséretünket énekeljük, Isten tiszteletre készülve, igen, hirdetésre készülve, 170-et. Istennek igéjét olvasom a Péter első levele 3. részéből, a 8.-9. versből. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszét gonoszal, vagy gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, talán még sokan emlékezünk arra, talán még ma is van sok helyen, hát inkább vidéken, hogy egy-egy konyhában legtöbbször mindig, hogy a sparhelyt közelébe, ugye a tűzhely közelébe, ahol a házi asszony a legtöbbet forgolódott a házi áldásra, ami vagy szépen ki volt hímelve, vagy éppen nyomtatva, nem mindig a legnagyobb művészi szinten, de hát nem is ez az érdekes, de biztos sokan vannak még, akik tudják ezt a felsorolást, hogy hol hit, ott szeretet, hol szeretet, ott béke, hol béke, ott áldás, hol áldás, ott Isten, hol Isten, ott szükség nincsen. Már nagyon kevés helyen találok ilyet, amikor valahova megyek, de mindig megörülök ennek, mert ez a régi gyerekkori hangulatot visszahozza egy kicsit odahaza, nálunk is volt ez valamikor sok-sok évtizeddel ezelőtt. És hát ez egy ősi szokásnak és gondolatnak a maradványa, Az úgynevezett házi táblák léteztek az ókorban is, a görögöknél is szívesen felírták az erényeket egy-egy táblán, és kiakasztották a falra nevelési célzatból emlékeztetés céljából, és az új szövetség leveleiben nagyon sok ilyen úgynevezett házi tábla van, amit felolvastam, az is egy hasonló, és egészen bőven és hosszadalmasan tartalmaznak ilyet a levelek. Hát a Péter levél is egy hasonló. És az előző részekben, hogyha együtt olvassuk a kalauzzal a Szentírást, akkor a gyülekezet bizonyos rétegeihez szólt. Péter az a csapathoz, akit esetleg hátratételtét, rágalmazást szenvedett, az ellenségeikkel való kapcsolatról, aztán a szolgákhoz szólt, hogy hogyan viszonyuljanak az urukhoz, aztán a férjeknek, a feleséghez, feleségeknek a férjükhöz. A mai igényben pedig az egész gyülekezethez szól egybe, egy ilyen emlékeztető felsorolás, és hát ezért egy kicsit ilyen jellegű lesz most ez az igehirdetés is, de úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes ezt végig venni. Tulajdonképpen öt jellemzőt vennék végig röviden, vagy 5+1-et, és jól tesszük, ha figyelünk mindenre, de nem úgy csupán, mint egy falra felírt listára, hanem úgy, mint ami a szívünkbe iratik, ugye, hogy a próféta, mondja, hogy törvényemet az ő belsejükbe, ezen ott van értelme. És hát érdemes tehát ezeket a bizonyos fali táblákat egy kicsit most megvizsgálni, tehát ami az egész gyülekezet számára irattatott meg. És egymás utáni sorba vennénk ezeket az erényeket. Az első az, hogy legyetek egyetértőek. Latin Biblia egyenesen egylelkűeknek mondja. De ökumenikus ima heteken nagyon sokszor idézik Jézus főpapi imájából, ugye ezt, hogy Jézus imádkozik az atyához, hogy mindnyájan egyek legyenek. Rendszerint ugye felekezet közi kapcsolatokban szokták ezt érteni, hát erről ilyenkor természetesen szó nem volt még, hanem sokan inkább az a jézusi feltétel, amely azt mondja, hogy enélkül nem beszélhetünk egyházról. Nem beszélhetünk Krisztus követésről. A szó egyébként nagyon kifejező az eredeti szövegben, mert azt jelenti, hogy egyetértés a célban, a közös célban. Ha világos a gyülekezet előtt, hogy mi a cél, akkor kezd ez a bizonyos egység, ez az egy lelkűség megszületni. És itt persze általánosságban szépen elmondható, és elmondjuk azt, hogy a cél maga Isten, a cél az Isten országa, ő hozzá, abba szeretnénk megérkezni. Ez nagyon helyes, azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy a nagy célra nézve legyenek közben az úton állomások, ahová menet közben is megérkezünk. És elmondhatjuk, hogy ide már megérkeztünk, együtt érkeztünk meg a gyülekezettel. Olyan ez, mint egy kirándulás, hogyha ugye, előttünk van a teljes táv, és akkor közben vannak célok. Kisebb csúcs, völgy, pihenő, megállunk, ezt megnézzük. Mert hogyha ez nincsen kitűzve, csak megyünk, aztán na meg is érkeztünk, milyen jó, akkor mégis borzasztó kietlenné és üressé válik. Tehát a gyülekezetnek kell, hogy legyenek céljai rövid távon, középtávon, hosszú távon, abban egyet kell érteni, mert akkor lesz ilyen egylelkű, ilyen egyetértő. Hát egy ilyen rövid távú cél, például az, hogy szeretnénk jövőre együtt megünnepelni a 80. évfordulót. Hát ebben olyan sok minden következik. Az egész gyülekezetre nézve például arra, hogy szeretnénk belül egy kicsit rendbe hozni, szeretnénk egy kicsit végig gondolni a magunk egész jelenlétét, számba venni magunkat, és így tovább. Aztán nyilvánvaló, hogy persze az a cél, hogy legyünk mondjuk minél többen, ez is egy jó cél, de hát ennek annak következménye, mitől leszünk többen? Hát ha valaki nagyon motiváltá válik, mitől lesz motiváltá? Hát hogyha megismeri Krisztust, és így tovább. Tehát a gyülekezet életének, létének, közösségének ez nagyon-nagyon fontos, döntő. Csak azért, hogy legyünk, az nem cél. Még akkor is, ha kedves és megszoktuk, hogy itt együtt vagyunk. Az emberi élet is így van szerkesztve, hogy vannak nagy célok, és nem belül kisebb célok, szakaszok, és akkor ezek, hogy teljtődött, gazdagodott a mi életünk, ha el is érjük, ha elég világosak ezek, ha ezek nincsenek elhalványunknak, elvesznek, céltévesztünk, akkor bizony átadjuk a terepet negatív erőknek, rossz céloknak, és ennek mindig az a lényege, hogy ne legyen az, amit ugye az ősgyülekezeten csodálatosan megélt, hogy a hívők egész gyülekezete pedig szívében, lelkében egy volt. És hát ennek messze menőek voltak a következményei. Ahol tehát nem egylehetű szembenállások vannak, mégpedig súlyosak, ott az evangélium is megkérdőjeleződik. De az egész új szövetség arról beszél, hogy akkor lehet keresztényi módon élni a magam életét, és a magam céljai felé is haladni, ha rendben van a testvérekkel a kapcsolat. Azt gondolom, hogy ezeket inkább csak tényleg emlékeztetőül írjuk fel, és átgondolás tárgyát képezi. Aztán a következő, úgy mondja, hogy együttérzőek. Az egylelkűségnek, az értelmes, átgondolt célok felé haladásnak mondjuk, hogy a másik fele, örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Tehát kezdjük elfelejteni az érzelmek nyelvén beszélni. De érzelmi sérülté válnak új generációk, és ezért olyan nehéz azonosulni egymással sokszor. Egyáltalán nagy dolgokkal, a szimbólumokkal, azokkal az értékekkel, amelyeket nagyon sok érzelmi töltés kell, egyre kevésbé működik, és hát a gyülekezetben, az Isten tiszteletben is nagyon fontos ez, hogy érzelmileg is azonosuljunk, merjünk érzelmeket kifejezni, olyan hely legyen, ahol helye van az érzelmeknek, érzéseknek, azt nem kell szégyelni, sem a sírást, sem az örömöt, és ezt együtt meg lehet élni saját és mások érzéseivel. Tehát ez a második fele, hogy együtt érezni, együtt gondolkodni és együtt érezni. Nyilván szorosan kapcsolódnak egymáshoz, és azért kapcsolódik ide szinte szinonímaként a következő, hogy a testvér szeretet. Jézusnak erre külön parancsa van mégis, azt mondja, hogy amiképpen én szerettelek titeket, ti is aképpen szeressétek egymást. Ha mellé tesszük azt, hogy miket mond az apostol éppen a János első levelében, akkor nagyon nagy súlya lesz a dolognak. Azt mondja János, hogy mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos. Ezek félelmetes mondatok. A súlya igazából eddig nem is szakadt rám ilyen módon, mint hogy itt hirtelen szembe találkoztam, hogy ilyen rettentő a tét. Hát itt nyilván nem arról van szó, ugye, hogy hát itt érzelgősködünk valamit egymásról. Azt mondja az írás, tehát, hogy az a káini lelkület, ami ellen János ír, ördögi lelkület, ugye róla mondja Sátánról, hogy embergyilkos volt, vagy emberölő kezdettől fogva, tehát ilyen végsőkig élezi a dolgot az apostol, hogy senki nem mondhassa, hogy hát én nem tudtam, hogy én ezt a lelkületet szaporítom, támogatom, hogyha gyűlölködöm. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, nagyon nagy a tét, még egyszer mondom. A gyűlölködés az nem pusztán arról szól, hogy a közösséget kicsit rongálja, de kiheverjük, hanem a gonosznak ez a hizlalása. Hát a gyülekezet nem az a helye, hogy milyen kis gonosz tojásokat költögessünk a gyűlöletünknek a hevével, hanem éppen az, hogy kioltódjék ez, hogy pusztuljon. Jó ezt átgondolni, hogy, de hát itt lehet tenni, lehet kérni, hogy Isten vegye el a szívünkből ezt a gyűlölködést. És ezen szemben állítja a következő nagyon fontos jellemzőt, a könyörületességet. Ez egy szépséges szó itt, ha az ember utána bogarászik, olyan könyörületességről beszél, amit így lehet kicsit interpretálva fordítani magyarra, hogy gyengéden könyörületes, azaz összefacsarodik a szíve. És ez egy isteni tulajdonság, amikor a tékozló fiú hazaérkezik, ugye messziről meglátja az atya, és azt mondja az írás, hogy ugye könyörületességre indul, ez a szó szerepel itt. Összefacsarodik a szíve, amikor meglátja messziről a fiát, mert olyan szánalomra méltó, hogy mivé lett belőle, összefacsarodik a szíve. Hát így könyörül rajtunk az Isten, ilyen összefacsarodott szívvel, ilyen megrendülten, amikor meglátja azt, hogy bizony milyen szánalomra méltóvá tudunk lenni, és ő így fogadott bennünket vissza. Azt gondolom, hogy érdemes ezt elvinni magunkkal, és egy kicsit átgondolni azt, hogy az Istennek ilyen csodálatosan mély a szánalma. Ez nem egy dogmatikai tétel, hogy hát meg kell könyörülni, mert én vagyok a könyörülő Isten, hanem egyszerűen megszán. Meggondolhatjuk néha, hogy milyen szánalmasak tudunk lenni, anélkül, hogy sokszor észrevennénk. Tehát, hogy valahogy így szánd a testvért, ez nem egy lenézés a magasból, hogy hát milyen nyomorult vagy, hanem megrendülés, hogy én magam is valahol ővele vagyok egy szinten. És ebből következik aztán a következő erény, ha úgy tetszik, az alázat, nagyon nehéz erény, csak abból tud táplálkozni igazán, hogy Krisztus mértékéhez, mércéhez mérem magam, és nem a másikhoz persze, és akkor látom magam is, hogy milyen szánalmas vagyok, ha ő hozzá fölfelé mérem magam, de ebben az alázatban, amikor ő hozzá mérem magam, akkor születik meg igazán az én emberi méltóságom, és nem a másik fölé emelkedéssel. Az igazi az, amely nem akar a másik fölébe kerekedni, és akkor lesz tekintélye, tartása, milyen különös ez az összefüggés, mert fontos, hogy a közösségben legyenek emberek, akiknek tekintélyük, tartásuk van, tiszteletük van. És aztán mindeneket összefoglalja egy nagyon-nagyon szép mondattal, ne fizessetek a gonoszért gonosszal, a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Vagyis mind ezeket a felsorolásokat mondja, így összefoglalja a megbocsátás készsége, mégpedig aktív módon. Ez nagyon fontos. Tehát Jézus szavaihoz kapcsolódik nyilván itt az apostol, amikor ugye hegyi beszédre emlékeztet, és mondja, hogy áldjátok, akik titeket átkoznak, imádkozzatok értük, és így tovább. Vagyis azt javasolja, hogy tegyétek az ellenkezőjét a gonosszal, a gyalászkodóval, és mondjatok rá áldást. Az áldásnak a láncolat az végig vonul az egész Biblián, azt mondhatnám az egyik leghosszabb telefonzsinór benne, mert a kezdetektől fogva már jön az adás, ugye már a teremtéskor ott van, hogy megáldá Isten, aztán Noéval szövetséget köt, újra megáldja, és aztán jön egy nagyon fontos, egy nagy minőségi ugrás, az pedig az Ábrahámnak adott áldás, azt mondja, hogy megáldatnak benned a föld minden nemzetségei. Tehát végig megy az egész történetenhez, és arról van szó, hogy aki hisz Istenben, aki Isten országa után vágyakozik, az áldást kap. Az áldott életű lesz. És az a feladata, hogy és képes is rá, hogy áldást mondjon azokra, akik nem hisznek. Lehet, hogy ezek nem ellenségesek, lehet, hogy azok is vannak közöttük, de azt mondom, ez a lényeg, hogy áldást mondani, áldást továbbadni, és ebben az utolsó gondolatban már nem csak a belső viszonyokról beszél ez a bizonyos házi tábla, amit már inkább kifelé, a világ felé. Mi is a mi dolgunk így együtt? Az, hogy valami áldást képviseljünk. A gyülekezet egésze is legyen áldássá abban a közösségben. De felsoroltuk szépen, hogy a gyülekezet legyen egyetértő, együttérző, testvérszerető, irgalmas, alázatos, és mondjon áldást. Hol van mindenben az egyén? Mert hát ez így rendben van, együtt valahogyan ezt képviseljük. Én azt gondolom, hogy egy ilyen irányba formálódó közösségben, ahol egylelkűség kezd ki, akkor odafordulás, nem szégyellik a maguk érzéseit, ahol tudnak egymáshoz kapcsolódni, ebben a bizalom is ugyanúgy benne van, de ahol könnyöklés, netán lögdösődés helyett ugye, valami egészen más van, egymásnak a felvállalása, elhordozása, ott az egyén is nagyon gazdagon megajándékoztatik. Hát mert végülis miben jó egy közösség? Hát nagy szép küldetése van, de azért arra jó, hogy én abban jó legyek és jól legyek. És itt nagyon szépen mondja ezt az ige a végén, de amikor azt mondja, aki szeretne örülni az életnek, örül, jó napokat lát, aztán tisztán beszél, cselekszel jót, békessége van, az Isten pedig meghallgatja az ő imádságát, most persze nem szó szerint idézek, és védelmet is ad neki. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy a mindennapi életünkben, családi életünkben ezeket szeretnénk megélni. Ezeket szeretnénk együtt megélni. Egy olyan világban, ahol félelmetessé válik az emberek nyugtalansága, indulatossága, elkeseredése egyre nagyobb lesz, egyre drámaibbá válnak a megélhetésnek a gondjai számos családban. Mérhetetlenül fontos, hogy noha a világban élünk, mindezekkel küzdünk, mégis van egy egészen más közegünk. Hát ez a közösség, ez a gyülekezet, ahol minél inkább egységre jutunk, minél inkább testvéri szeretetre jutunk, szolidaritásra jutunk egymással, onnan inkább megéljük minden napjainkban az Isten áldásának sokféleségét. Én úgy gondolom, hogy teljesen világosan így van, és érdemes tehát magunkban egy kicsit ilyen hát erényeket is néha konkrétan melengetni, végig gondolni, hogy mi is az, hogy egység, mit tudok én ebbe tenni, mert nem arról van szó, hogy mindenki oldja meg a gyülekezet összes problémáját, hanem a merefelé az én kis kapcsolataim működnek. Nincsenek-e ott törések? Tehát úgy gondolom, hogy mindenkinek van ebben tennivalója. Hogy valaki, akivel kapcsolatban vagyok, igényli azt az együttérzést. Nem kell az olyan sok, nem kell mindenkinek felvenni a gondját, csak éppen ahova elérkeznek az én tapogatóim. A testvér szeretetben pedig ezt a ítéletes igét érdemes megjegyezni, hogy ha gyűlölködés tojásait mondjam, így melengetem, akkor azok a kis sárkányok bizony kikelnek. És aztán az Istennek ez a csodálatos, irgalmas szeretete, amelyikkel megszám bennünket, az járjon át minket, és ez nem lenézés, hanem annak átélés, hogy ez egy valódi, irgalmas szeretet. És aztán ott van a nagy lehetőség, ha mondhatnám azt is, hogy szinte titkos fegyver, hogy mi áldást mondunk ott is, ahol rágalmakat szórnak esetleg ránk. Isten áldjon meg bennünket ebben a közösségi és egyéni életünkben is. Amen. Keressük ki a 464. dicséretünket, és a 4. 5. versét énekeljük. Csendesedjünk el. Urunk Istenünk, hálát adunk néked a biztatásért. Hálát adunk néked azért, hogy újra és újra megjelenik szemünk előtt a te irgalmas szeretetednek a csodálatos mélysége. Amikor megszántál bennünket, és elküldted a te fiadat, hogy visszahívjon bennünket tékozlásainkból, a teljes eltévejedésből, mert magunktól nem találunk vissza, ha csak meg nem halljuk a hívó szót. És aztán gondoskodtál róla szent lelked által, hogy legyenek, akik kézen fognak, és nem engedik meg, hogy visszaforduljunk, sarkon forduljunk, amikor közeledünk, mert eléd be kell állni, és be kell vallani a nyomorúságainkat. És köszönjük, hogy megtapasztaltuk ezt a megbocsátó szeretetet. Köszönjük néked azt, hogy oda tartozhatunk a te népedhez. Milyen fontos ez, milyen nagyszerű dolog ez a mi életünkben, a mi egyéni és közösségi életünkben. És hagyj könyörögjünk, és kérjünk azért, édesatyánk, hogy olyanné váljon, olyanná váljon ez a közösség, hogy mások is ide akarjanak tartozni, és aztán megtapasztalják, hogy igazából te hozzád való tartozásról van itt szó, hogy a tét az valóban élet és halál, a tét az valóban üdvösség és kárhozat. Hogy rémüljünk és ijedjünk meg akkor, amikor gyűlölködünk, hogy mit is cselekszünk ilyenkor. Világítsa meg a te ígéd, ami értelmünket. És hogy tanuljuk meg mindezeket letenni, és áldást mondani. Nem könnyű ez nekünk, édesatyánk, mert sebeink vannak, mert vannak fájdalmaink, és vannak rossz történeteink, ahol bizony sok minden igazságtalanság is történt, de hagy lássuk ilyenkor azt a nagy-nagy történetet, ahol a legnagyobb igazságtalanság történt, amikor téged vert arcul az ember, és az ember szívnek a mélysége, gyalázata napvilágra jött. És hogy könyörögjünk azért, hogy a ránk következendő napok, hetek, advent felé haladva, ünnep felé haladva a békességességnek legyen az ideje. Mikor magunkban is béke teremtődik, és egymás között is. Szükségünk van erre, édesatyánk, hogy mást is halljunk, ne csak zajokat, kiáltásokat, hanem meghalljuk azt a halk és szelit hangot, amelyik szüntelenül szól a kezdetektől fogva, ahol az áldásnak forrása van, te nálad. Kérünk a jövő hétért, és kérünk azért, hogy a mindennapi munkánkban ne fáradjunk meg teljesen, ne égjen, ne üresedjen ki a lelkünk, szívünk. Kérünk a betegjeinkért, különösen azokért, akik fizikai terheket hordoznak, fájdalmaik vannak, mert megviselődik tőle az idegrendszerük, megkeserednek mindennapjaik. Kérünk azokért, akik főként lelki terheket hordoznak, hogy erősítsd meg őket. Kérünk azokért, akik megszomorodtak, mert végső veszteség érte őket, és gyászolnak, hogy megtapasztalják, hogy a te lelked valóban a vigasztalásnak lelke. És kérünk téged azért, hogy légy velünk a jövő héten, légy velünk, és kicsinyekkel vigyázz rájuk, aki gondviseléseddel, hogy együtt dicsérhessünk téged. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg hirdetéseket. Hirdetem azt, hogy ma 17 órakor ifjúsági óra a konfirmandus korosztálynak. Itt véletlenül szerintem itt maradt Mutkó volt szeretett vendégség, igaz? Jó, akkor ma nem lesz. Viszont a házi körnek mondom, ugye ezt tudjuk már, megbeszéltük, csak emlékeztetek, hogy Katánál 4 órakor fogunk találkozni. Kedden 10 órakor babamama kör van, és este 6 órakor biblia óra. Szerdán délelőtt biblia óra, 10 órától, 18-tól női biblia óra, és úgy tudom, hogy most lesz szerdán a férfi biblia óra is, ugye még pedig 7:30-kor, és ez pedig Ákoséknál lesz, a Madarász utca, milyen? Madács, bocsánat, Madács utca, 60 kis utca, de azt hiszem tudjuk, hogy hol van. Tehát ezt ne felejtsük el, férfi biblia óra, és akinek van kedve, az jelezze még, hogy ebbe az újonnan elindult körbe bekapcsolódjék, úgyhogy nagyon-nagyon fontos lenne. Csütörtökön reggel biblia óra van, 3:30-kor van konfirmáció csütörtökön, és este 7:00-kor ima közösség az ifjúságért. Pénteken 3:00-kor van, és a kezdőknek, ezt újra mondom, hogy 5:00-kor pénteken, tehát a kezdőknek, az első csoportnak. Szombaton a gyerekműsor próbája van, nagyon fontos lenne, hogy mindenki eljöjjön, már igazából, mint itt van az adventi gyerekműsor. Majd erre nézve még a Viola elmondja, amit el kell mondani. A szombat délelőtt 10 órás konfirmációt megbeszéltem most, hogy ne jöjjenek, akik szombaton járnak, mert a főpróba miatt most egy kicsit sűrű a program, és egyébként a megszokott lesz. Hirdetem azt is, hogy december 2-án szombaton adventi női kézműves délután van. Ez ugye jövő héten van. Aki szívesen jönne, iratkozzon fel a kijáratnál, Katona Kis Tamásné Klárinál, mert ennek vannak bizonyos költségei, de ezen a december 2-a délutánon az adventi koszorú készítése lesz. Ez tavaly is nagyon sikeres volt, és ezzel tulajdonképpen ugye professzionális módon meg lehet oldani ezt az adventi koszorú készítést. Most pedig a jövő vasárnapi délutáni gyerekműsorral kapcsolatban mi olapok hirdetni?
Mert hagyomány a gyülekezetünkben, hogy advent első vasárnapján ünnepeljük a gyerekműsort, a gyerekekkel együtt készülünk a karácsonyra. Ez nem véletlen, hiszen nagyon fontos, hogy megadjuk az alaphangot, amivel az ünnepre készülünk. Két tévedést szeretnék eloszlatni ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Az egyik, ami nagyon fontos tudni szerintem, hogy minden külső hatás ellenére az advent az a keresztjének ünnepe. Nem a bevásárlóközpontoké, nem a vásárlási lázdé, nem az ajándékoké, hanem Jézus Krisztus születésének az ünnepe és az arra való várakozás. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a következő heteknek az alkalmait így ünnepeljük együtt, hogy itt a templomban lehet igazán ezt a csodálatos ünnepet közösen megtartani. A másik tévedés, ami sajnos az elmúlt évek tapasztalata, hogy sokan azt gondolják a gyülekezetből, hogy az adventi gyermekműsor azokat érdekelheti, akiknek iskolás korú vagy középiskolás gyermeke vagy unokája van. Nagyon fontos, hogy ez egy Isten tisztelet lesz, ahol a gyermekek szolgálnak. A Biblia sokszor tanít arról, hogy Isten a gyermekek szája által szerzett dicséretet. Úgyhogy mindenkit szeretnénk várni, az összes gyülekezeti tagot, hogy tényleg együtt kezdjük az ünneprést, és akinek már nem szerepel a gyermeke, vagy még nem szerepel, minden kedves testvért várjuk erre az alkalomra. És még azt hirdetem, hogy utána hagyomány szerint a gyerekeket megvendégeljük egy szeretett vendégség keretében, úgyhogy most elsősorban erre viszont a szülőket és a nagyszülőket kérem, hogy ők készüljenek süteménnyel, hogy meg tudjuk vendégelni a gyerekeket.
Köszönöm szépen, tehát jó sok minden van, akkor ezt még egyszer azért szeretném aláhúzni, ugye, hogy a szerdán ami novum, az a férfi Biblia óra. Aztán ne felejtsük el, hogy szombaton, tehát női kézműves délután, 3-tól 6-ig. Ugyancsak szombaton van még, mert ez is ezen a szombaton van, a szokásos esti 6 órai vesperásunk is, tehát ne felejtsük el, hogy most a héten, és aztán pedig a rákövetkezendő napon, ugye délután a gyerekek adventi műsora. Ez nagyon fontos. Egy plakátot is kitettünk, ez inkább a fiataloknak, de mindenkinek érdekes, hogy most Pesten nagyon jelentős dolgok történnek itt a hónap végén, december első napjaiban. Deák tér és a Szilágyi Dzsőtéri templomban evangelizál Párzáni lelkész, akinek volt már szerencsénk ugye evangelizációkon, ilyen vetítéses közvetítésen keresztül hallani. Most eljött Magyarországra megint. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban én legalábbis nála jobb európai méretű igehirdetőt nem ismerek, tehát érdemes őt, aki esetleg teheti, meghallgatni. És már csak annyit emlékeztetőül, mert itt a dömping lesz megint, hogy 2 hét múlva is lesz egy vesperás, szombaton az meg 5-kor, de még hirdetjük, mert az egy diploma istentisztelet lesz. A zeneakadémistákat befogadtuk ide Budapesten, és a diploma istentiszteleteiket, koncertjeiket örömmel tartják itt. Ez nekünk egy nagy megtiszteltetés, mert így számon vagyunk tartva magas művész körökben is, hogy hát ezek nem zavarják el őket. No, kérem szépen, akkor aztán mindent elmondtunk, és keressük a 454. dicséretünket, és énekeljük befejezésül. Jó, bocsánat. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás, békesség.